Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztény ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Második Istvánt külpolitikai kudarcai szembeállították az ország előkelőivel, így arra törekedett, hogy belső ellenzékét kibékítse és semlegesítse. Kibékült, megvakított unokaöccsével, aki a király váratlan halála után megszerezte a trónt. Az új király, második Vak Béla, ügyes külpolitikával megszilárdította Magyarország nemzetközi helyzetét, és közben véresen leszámolt ellenzékével, azonban ennek ellenére az ő királysága sem volt hosszú életű. Témánk a Vak király.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Büttner Múlt Párc Kft. Gyors és hatékony fém megmunkálás a kliens elégtételére. Büttner, az acélformák minőségi szakértője.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Mai műsorunkban még röviden foglalkozunk egy kicsit második István uralkodásával. Uralkodásának néhány aspektusára nem maradt időnk a múlt heti műsorunkban, illetve hozzákezdenénk a 12. század következő, szintén meglehetősen rövid ideig uralkodó és fiatalon meghaló királyunknak a országlásáról, és pedig második Vak Bélának az uralkodásáról is fogunk ebben a műsorban beszélni.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy ezen a héten most is tartsunk egy emlékeztetőt.
A múlt heti műsorunkban tulajdonképpen két témát is érintettünk, úgymond, és pedig Könyves Kálmán király uralkodásának néhány kérdésével foglalkoztunk, illetve elkezdtünk beszélni Kálmán fiának, második Istvánnak az uralkodásáról. De szokásunkhoz híven emlékezzünk vissza, hogy kik voltak az eddigi leghíresebb, legfontosabb magyar királyok. Lassan már a 12. század uralkodóinál tartunk, és elég rég említettünk bizonyos uralkodókat. Beszélgetésünket Szent István királlyal kezdtük, mint a 11. század meghatározó, és nem csak a 11. század, talán a magyar történelem egyik legmeghatározóbb királyával. Beszéltünk a hatalom megszerzésének körülményeiről, Koppány legyőzéséről, ezen kívül beszéltünk a megkoronázását körülvevő kérdésekről is, hiszen láttuk azt, hogy az úgymond eddig megszokott dátumok, ami a koronázását illeti, azok talán kérdésesek, ugye bár nem biztos, hogy 1000 december 25-én vagy 1 január 1-én koronázták meg királynak. Ugyanakkor Szent Istvánnal kapcsolatban megbeszéltük azt, hogy hogyan terjesztette ki uralkodói hatalmát az egész Kárpát-medencére, beszéltünk arról, hogy hogyan győzte le a különböző törzsi vezetőket, akik akadályozták a királyi hatalomnak az érvényesülését az egész Észország területén. Ugyanakkor láttuk azt, hogy ezzel párhuzamosan István király milyen intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy érvényesülni is tudjon ez a királyi hatalom az egész Kárpát-medencébe, hiszen láttuk azt, hogy Frank mintára vármegyéket hozott létre, amelyek élére ispánokat helyezett, és ezzel gondoskodott arról, hogy hatalma mindenhol érvényesülni tudott. Tehát István királynak ugye bár rendkívül fontos szerepe volt a magyar királyság megszervezésében. De nem csak a királyság megszervezését köthetjük az ő nevéhez, hanem a magyar keresztény egyháznak a megszervezését is, ugyanis hagyomány szerint 10 egyházmegyét hozott létre a Kárpát-medencébe, ebből 8 püspökséget, illetve 2 érsekséget, és talán a legfontosabb az esztergomi érsekségnek a megalapítása, hiszen ezáltal a magyar keresztény egyház függetlenné vált, független lett a német birodalmi egyháztól. István királlyal kapcsolatban még beszéltünk a törvénykezéséről, az ő uralkodása alatt jelennek meg a Kárpát-medencében az első írott törvények. Beszéltünk gazdaságpolitikájáról, hiszen ő verette az első magyar pénzérméket. Ugyanakkor beszéltünk a törvényeiről, láttuk azt, hogy az általa bevezetett törvények meglehetősen enyhék voltak más törvénykezésekhez képest. Szó volt ugyanakkor a külpolitikájáról is. István gyakorlatilag egy békepolitikát folytatott, nem igazán tudunk külföldi hadjáratairól, és ha voltak is ilyenek, talán egy ilyen hadjárat volt, amivel részt vett, az is szövetségesének a megsegítésére, támogatására volt, és nem hódító célzattal indították. Ugyanakkor láttuk azt, hogy békepolitikája ellenére, annak ellenére, hogy igyekezett a német-római birodalommal és a bizánci birodalommal jó viszonyt kialakítani, István mindent megtett annak érdekében, hogy megőrizze Magyarország függetlenségét, és visszaverte az új német császár támadását az ország ellen. István királlyal kapcsolatban ezen kívül még említettük a trónutódlás kérdésének megoldására tett kísérletét, ugyanis tudjuk, hogy Imre herceg meghal még István életében, és így István király nem a legközelebbi rokonát, Vazult jelöli ki utódának, hanem unokaöcsét, Orszaló Pétert, ezzel pedig a következő évtizedekre egy meghatározó politikai folyamatot indított el. Az 1038-ban elhunyó István király szent javatásának a körülményeiről, erekéiről is beszéltünk. A 11. század másik jelentős uralkodója, akiről szó volt, az András király, Vazul fia, aki, láttuk, hogy egy pogánylázadás következtében szerezte meg Magyarország trónját. Ennek ellenére sokat munkálkodott a magyar keresztény egyház megszilárdításán, illetve visszaverte a német-római birodalomnak azon próbálkozásait, hogy Magyarországot hűbéri függésbe süllyesszék. Láttuk azt, hogy hatalmának megszilárdítása érdekében megosztozott a hatalomon öccsével, Bélával, létrehozták a dukátus intézményét, ez pedig tulajdonképpen lefektette a 11. század közepén kibontakozó trónviszályoknak az alapját. A következőkben néhány rövidebb ideig uralkodó királyról is szó volt, ugyebár Béla, Salamon uralkodásairól, valamint első Gézának az uralkodásáról, majd a 12. század királyainak a sorát Szent László uralkodásával fejeztük be. Ugyebár beszéltünk arról az időszakról, amikor László hercegként tevékenykedett, és testvérét Gézát támogatta, majd láttuk azt, hogy hogyan szerezte meg a hatalmat Géza halála után, és beszéltünk arról is, hogy hogyan tudta semlegesíteni a hatalmát visszaszerezni próbáló Salamont. Ezzel párhuzamosan beszéltünk László királynak a törvénykezéseiről, rendkívül szigorú törvényeket vezetett be, és ezekkel a törvényekkel elsősorban az volt a célja, hogy a kor legfontosabb társadalmi problémáit, és pedig a tolvajlást, valamint a kóborlást próbálta megoldani, orvosolni. Ezzel párhuzamosan beszéltünk László királynak a külpolitikájáról is. Kezdetben ez egy pápapárti politika volt, hiszen beavatkozott a kor legnagyobb nemzetközi konfliktusába, az investitúra harcba, viszont uralkodásának vége fele utolsó éveiben megváltoztatta külpolitikai orientációját, kibékült a császárral, és inkább egy császárpárti politikát folytatott. próbáltunk arra is választ találni, hogy hogyan akarta megoldani László király a trónöröklés kérdését, viszont itt arra következtetésre kell jussunk, hogy az a megoldás, amit László király kitalált végül is, és pedig fiatalabb unokaöccsének, Álmosnak a hatalomra segítése végül is nem működött. Ezen kívül László királlyal kapcsolatban beszéltünk szentjavatásának a körülményeiről, tiszteletének a kialakulásáról, illetve röviden szóltunk az erekéiről is. A következő magyar király, akiről szó volt, az Könyves Kálmán, és először is vele kapcsolatban láttuk azt, hogy valamiféle testi hibával rendelkezhetett, ami miatt nagybátyja úgy gondolta, hogy inkább az egyházi pálya lenne megfelelő számára. Ezért nagyon gondos nevelésben is részesült, és lassan elkezdte felvenni az egyházi rendeket, és nagybátyja püspöki címet is biztosított számára. Viszont László király halálának pillanatában Kálmán úgy érezte, hogy ő is jogosult a királyi címre, ezért ismeretlen körülmények között 1096-ba megszerezte Magyarország trónját, és ezzel ő lesz tulajdonképpen a 11. század utolsó, 12. század első királya. Beszéltünk Kálmán királlyal kapcsolatban a legfontosabb belpolitikai intézkedéseiről, ugyebár enyhítette László királynak a törvényeit, és nem csak világi kérdésekben, de egyházi kérdésekben is jelentős törvénykezés köthető a nevéhez. Ugyanakkor Kálmán király nevéhez köthető a nyitrai püspökségnek a létrehozása, tehát egyházi téren is hozzájárult az ország megszervezéséhez. Kálmán király meglehetősen aktív külpolitikát folytatott, és ennek a külpolitikának a fő célja Dalmáciának a meghódítása volt. Végül is ez egy természetes következménye volt Horvátország elfoglalásának, amely ugye László király uralkodása alatt történt. Kálmán király külpolitikája sok rétegű volt, de nem feltétlenül sikeres. Láttuk azt, hogy a kezdeti dalmáciai sikerek után a térség érdekelt nagyhatalma, Velence visszavágott, és Kálmán király uralkodásának utolsó éveibe elkezdték visszafoglalni ezt a kereskedelmileg rendkívül fontos területet. Ugyanakkor láttuk azt, hogy Kálmán oroszországi beavatkozásai sem járnak sikerrel, sőt a kijevi nagyfejedelemmel létesített dinasztikus házassága is kudarcba fullad. Ugyanakkor beszéltünk arról, hogy mi volt Kálmán király uralkodásának a legnagyobb kihívása, ugyebár öccse Álmos herceg nem tudott belenyugodni a hatalom elvesztésébe, és ezért folyamatosan lázadozott a király ellen, és láttuk azt, hogy ezt a problémát hogyan próbálta Kálmán király megoldani. Múlt heti műsorunkban pedig arról volt szó, hogy kiérdemli-e Kálmán király a Könyves előnevet, és arra a következtetésre jutottunk, hogy mindenképpen nem csak azért, mert jelentős műveltséggel rendelkezett, nem csak azért, mert Európa egyik legműveltebb uralkodója volt, talán éppen a legműveltebb, hanem azért is, mert uralkodás alatt indult meg a királyi udvarba a magyar irodalmi élet. Gondoljunk itt csak például Hartwig püspöknek a legendáira. Beszéltünk ugyanakkor Kálmán király halálának a körülményeiről, és láttuk azt, hogy hosszú betegeskedés után halt meg királyunk.
Történész úr, milyen épített örökség köthető Kálmán király uralkodásához?
Kálmán király elődeivel ellentétben nem volt egy egyházat bőkezően támogató személy, ezért az ő épített öröksége meglehetősen bizonytalan. Talán az egyik lehetséges jelölt az épített örökség címre az a nyitrai püspökségnek a katedrálisa temploma. Ennek a katedrálisnak a legrégibb megmaradt része a román stílusú Szent Emerám templom, amelynek keltezését a 11. és a 12. századra teszik, tehát elvileg lehetett Kálmán királynak az alapítása. A templomot a 13. század második felébe keletkezett tűzvész után átépítették, majd a Trencséni Csák Máté katonaság általi lerombolása után 1317-ben hozzácsatolták a gótikus templom új épületéhez. Azóta ez az épület, mint a káptalan megbízható helyéül szolgált, és később, mint a székesegyház kincses kamrája lett. Ma a felső és az alsó templommal a nyitrai vár legértékesebb objektumát, a püspöki székesegyházat képezi. Az eredetileg gótikus felső templomot a 14. században építették. 3 évszázaddal később hozzákapcsolták az úgynevezett alsó templomot, amellyel széles lépcsőzet köti össze. Mai külsejét a székesegyház 1710-1736-os években szerezte, ebből az időből származik a belső terek berendezése is. Egyik legértékesebb műemléke a Voltaire festménye alapján Perneger osztrák szobrász által készített Jézus leveszik a keresztről című motivummal ellátott főoltár az alsó templomban. A püspöki székesegyház mellett álló eredetileg gótikus püspöki palota szintén a 18. század első felében szerzett késő barokk külsőt.
Történész úr, milyen volt II. István kapcsolata a megvakított Álmos herceggel és annak fiával, Bélával? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai műsorunkat.
Kálmán király halála után ugyebár fia II. István lett Magyarország királya, akinek meglehetősen viharos uralkodásáról, külpolitikájáról a múlt heti műsorunknak a második részében beszéltünk. Láttuk azt, hogy próbálta folytatni apja a kül- és belpolitikáját, és ezzel párhuzamosan elég sok kudarc is érte őt. Ugyanakkor pedig láttuk azt, hogy István viszonya az ország előkelőivel folyamatosan romlott, és uralkodását egyre inkább a viszály jellemezte közte és az ország előkelői között. És egy ilyen viszály alkalmával jelentkezett újra úgymond a régi probléma, és pedig Álmos herceg. II. István és Álmos herceg viszonyát talán diplomatikusan érdekesnek nevezhetjük. Álmos herceg ugyebár a király nagybátyja volt, akit 1115-ben Kálmán király megvakítatott. Az ezelőtti műsorunkban láttuk, hogy 1096-ban Álmos herceg alul maradt bátyjával szemben a koronáért folytatott versenyfutásba, de verességében nem tudott bele nyugodni, ugyanis a számára kihasított dukátus nem elégítette ki várakozásait, ezért befolyását arra használta fel, hogy felkelést szítson a bátyja megbuktatására. Álmos 1098-ban sereggel vonult a király ellen, és a Tisza partján Várkony mellett kis hián ütközetre is kényszerítette fivéret, hívei azonban megtagadták a harcot, így a herceg kénytelen volt visszavonulni. A korona továbbra is Könyves Kálmán birtokába maradt, ennek ellenére a testvér viszály néhány esztendőre elcsendesedett. Álmos és Kálmán ellentéte 1105-ben került újra felszínre, miután az uralkodó megkononázatta 4 esztendős gyermekét István. Ez az aktus világos üzenet volt öccse számára, hogy a jövendőben békés úton nem lesz esélye a hatalom megszerzésére. Ezért a herceg hamarosan külföldi pártfogókat keresett tervei megvalósítására. A trónkövetelő először 4. Henrik német-római császár támogatását igyekezett elnyerni, majd 3. Boleszláv lengyel fejedelemmel lépett kapcsolatba, aki hamarosan be is tört Magyarországra. Boleszláv hadjárata végül sikertelenül zárult, ráadásul Könyves Kálmán később német-elmennes szövetséget kötött északi szomszédjával, így Álmos teljesen elszigetelődött és kénytelen volt kegyelemért könyörögni bátyjánál. Uralkodó irgalmasan bánt öccsével, ám a bűnbocsánatért cserébe 1107-ben szentföldi zarándokútra küldte a herceget, távollétét pedig a dukátus felszámolására használta fel, így a küzdelem tovább folytatódott. A hazatérő Álmos állítólag merényletet kísérelt meg Kálmán ellen a dömösi apátság felszentelésekor, majd 1108-ban 5. Henrik német római császárt hívta segítségül fivére megbuktatására, a király azonban ebben a háborúban is megvédte trónját. Bár a források nem szólnak róla, elképzelhető, hogy Álmost felesége Preclava orosz hercegnő és már életben levő gyermeke is elkísérte azokra az utakra, amelyeken idegen segítséget igyekezett szerezni. Álmos életének következő éveiről kevés információval rendelkezünk. Feltételezések szerint a nyugtalan herceg 1115 táján újabb szervezkedésbe fogott, ennek hatására Kálmán országlása végén elfogadta és fiával, Bélával együtt megvakítatta őt. Király gyermekével együtt a dömösi apátságba záratta öccsét. A király azonban még így is tartott a hercegtől, és attól félt, hogy halála után a világtalan öccse megkaparintja a trónt. Ezért halálos ágyán parancsba adta, hogy fia zavartalan hatalom átvétele érdekében fogják el és vessék börtönbe testvére. testvérét. Kálmán emberei el is mentek Dömösre, ahol azonban az álmoshoz hű papok és más személyek erővel szálltak szembe velük. Sikerült is megakadályozniuk a herceg elhurcolását, és a kialakuló verekedés során a király több emberét is megölték. Tehát álmosnak még mindig voltak támogatói, akik hajlandóak voltak mellé állni. Ennek ellenére II. István megkoronázása, hatalom átvétele zavartalanul lezajlott. II. István országlásának első éveiben Álmos herceg és családja változatlanul Dömösön tartózkodott. Álmosról és fiáról Béláról a források semmiféle érdemi tudósítást nem őriztek meg. Fontos változás a család történetében, nagyobbik lányuk, Adelhaid életébe következik be. Őt az 1120-as évek legelején férhez adták Szobjeszláv cseh fejedelemhez. Kétségtelen, hogy ez a dinasztikus kapcsolat Álmos és II. István közreműködésével jött létre, amiből arra lehet következtetni, hogy ekkor a herceg és a király viszonya konfliktusmentes volt. Sőt, amikor Szobjeszláv arul maradt testvérével Jaroszlávval szembe a Csertrom viszályban, akkor Prágai Kozma a következőket írja. Szobjeszláv pedig menekülőként Lengyelországba ment. Őt Boleszló tisztességgel fogadta országába, feleségét pedig, aki Álmos herceg lánya volt, István magyar király kedvesen fogadta, mivel rokonának tekintette. Ez a jó viszony azonban nem tartott sokáig. Az uralkodásra képtelenné tett Álmos herceg ezután sem adta fel hatalmi ambícióit, és felbátorodva II. István külpolitikai kudarcain és egyre szűkülő belföldi támogatottságán újra megkísérelte a hatalom megragadását. 1125-ben újabb összeesküvés szervezett, de sokadik és egyben utolsó magyarországi szervezkedése ismét kudarcot vallott. Ekkor a herceg támogatóinak egy részével Bizáncba szökött, ahol a vak herceget Komnénosz János császár szívesen fogadta, és megengedte neki, hogy egy makedóniai városba telepedjen le híveivel együtt. A külföldi számüzetésben azonban nem kísérte el fia, Béla, akinek szerepéről ebben az összeesküvésben nincsenek adataink. II. István és hívei attól tartottak, hogy a görög Bazileusz segítséget nyújt Álmosnak, aki bizánci csapatok támogatásával fog visszatérni az országba. Ezért kirobbant 1027 nyarán a bizánci-magyar háború, annak ellenére, hogy a császár felesége, Piroska Iréné, megpróbált közvetíteni az István-Álmos konfliktusban. A kronikák tudósítása szerint a király a császárné üzenetéből értesült Álmos kedvező bizánci fogadtatásáról. Úgy néz ki, hogy a herceg jelenléte megosztotta a császári családot is, amíg János császár Álmosnak, addig felesége II. Istvánnak adott igazat. A harcok lezajlásáról a múlt heti műsorunkban már beszéltünk, azért itt csak annyit jegyeznék meg, hogy a végül a háború a status quo visszaállításával ért véget. Ezt azonban Álmos már nem érte meg, hiszen ő 1027. szeptember 1-én befejezte életét. Tehát az általa jelentett fenyegetés ezzel véget ért II. István számára. De, mint már említettem, Béla, Álmos fia nem követte apját a bizánci birodalomba. Az 1125-ben 15-17 éves ifjú szintén elhagyta a dömösi prépostságot és délfelé futott. De ismeretlen okokból az ő menekülése Pécsváradon befejeződött, és itt tartózkodott néhány éven keresztül. 1128-1129 fordulóján II. István hírt kapott Béláról, akit már halottnak gondolt. A király udvarába hozatta unokatestvérét, megkérte számára feleségül Ilonát, a szerb nagyzsupán első úros lányát. A kegyetlenségre hajlamos István király tehát megmutatta, hogy tud nagylelkű és megbocsájtó lenni. Hiszen ahelyett, hogy üldözni kezdte volna halálos ellenségének fiát, inkább magához vette, és a királyi rokonhoz méltó ellátásba részesítette, és Tolnán telepítette le. Persze ez a nagylelkű gesztus nem volt teljesen önzetlen. Először is ez a házasság a magyar király és a bizanciak ellen felkelő raskai szerbek szövetséget volt hivatott megpecsételni. Ezen kívül arra számított, hogy a gyakori összeesküvések miatt megrendült a hatalmát, azáltal tudja megszilárdítani, hogy Bélát és híveit megnyeri magának. A királyi kegy jóvoltából Béla és támogatói üldözött személyekből ismét az uralkodó osztály megbecsült tagjaivá váltak. Úgy néz ki, hogy Béla és hívei, valamint a király között valóban jó viszony alakult ki. Erről tanúskodik az az információ, miszerint II. István szerfelett örvendezett, amikor hírt kapott Béla első fiának születéséről. A király úgy gondolta, hogy Béláék nem csak őt, hanem a kijelölt trónörököst is támogatni fogják.
A királyaink voltak, második részében beszéljünk arról, hogy miként próbálta rendezni II. István a trónutódlás kérdését.
II. István számára nem volt egyszerű megoldani a trónutódást. uralkodás kérdését. A király ugye megnősült az 1120-as évek elején a főurak nyomására. Erről az eseményről így számol be a krónika. István király pedig nem akart törvényes feleséget venni, hanem ágyas kéjhölgyekkel állott össze. Bárok és a főemberek szomorkodván az ország elárvulása és a király gyerektelensége miatt feleségül hozták számára a felettébb előkelő úrnőt, az apuliai Giscard Robert lányát. Érdemes megjegyezni, hogy a forrás helytelenül közli a királyné apjának nevét, hiszen kapujai Robert lánya volt. Ezen kívül nem őrizte meg a király hitvesének a nevét, ebből talán azt is kiolvashatjuk, hogy a király és a királyné viszonya nem volt a legjobb. Bármi is az igazság a kettőjük viszonyáról, egy biztos, a királynak a házassága gyerektelen maradt. A helyzet megoldása érdekében 1127-ben a bizánci magyar háború kirobbanásának kezdetekor a magyar udvarban a trón öröklés kérdése központi téma lett. Király gyakori betegeskedései is arra ösztönözték a királyi tanács tagjait, hogy próbáljanak egy olyan megoldást találni erre a kérdésre, amely lehetővé teszi a gördülékeny hatalomátadást II. István esetleges halála esetén. A kijelölt trónörökös Saul lett a király nővérének, Zsófiának a fia. Saul 1115 körül születhetett, Saul Bihari István és Zsófia hercegnő fia volt. Ifjú koráról keveset tudunk, csak azután kezdenek említést tenni róla a krónikák, hogy a gyerektelen nagybátyja örökösévé nevezte ki. István döntéséről a Krépes Krónika így tudosít. Mielőtt pedig a király hírt kapott Béláról, úgy határozott az ország, hogy a király után nővérének, Zsófiának, Saul nevű fia uralkodjék. Krónika író azt próbálja sugallni, hogy II. István előbb unokaöccsét jelölte ki utódjának, majd Béla udvarba kerülése után meggondolta magát, és megváltoztatta döntését unokatestvére javára. Erről azonban nincsenek információink, sőt a történészek jelentős része azon a véleményen van, hogy II. István egyáltalán nem akarta Bélát a trónon látni, csak hatalmának megerősítése érdekében vette pártfogása alá a vakherceget. Hiszen nem szabad elfelejteni, hogy a kor eseményeit az álmos ág történetírói mesélik el számunkra, akik, mint láttuk Kálmárról és II. Istvánról, nem teljesen objektív képet hagytak az utókorra. Összegezve tehát II. István unokaöccsét Sault jelölte ki trónörökösnek, és nincs okunk feltételezni azt, hogy ezt a döntést valaha is megváltoztatta volna.
Történész úr, mit kell tudjunk II. István halálának körülményeiről?
A király egészségügyi állapotának romlásáról, főleg az 1120-as évek második felének kiradásaiból értesülünk. Már említettem, hogy a bizánci magyar háború kirobbanásának pillanatában II. István nem örvendett kifogástalan egészségnek, emiatt ki is jelölte örökösét a hadjáratba indulás előtt. A hadjáratba személyesen résztvevő király állapota természetesen nem javult. Sőt, 1128-ban, a legjelentősebb bizánci győzelmek évében a király betegsége annyira súlyos volt, hogy nem tudott személyesen részt venni a harcokban. Talán ennek is tulajdoníthatóak az elszenvedett kudarcok. A következő években a király állapota javult ugyan, de tökéletesnek sosem volt mondható. Sőt, 1131 elején újra megbetegedett, betegágyán, amikor fülébe jutott, hogy a magyarok a besenyüket öldösik, kifejezésre juttatta barátságát velük szembe, és így vigasztalta őket. Ha újra egészséges leszek, minden egyes emberért, akit megöltek közületek, 10-et fogok megöletni. De István nem épül fel többé sohasem. Állítólag halálos betegen lemondott a királyságról, és szerzetesi ruhát öltött. 1131. március 1-én halt meg, feltételezések szerint vérhasba. Váradon, Szent László király mellé, vagy az általa alapított várhegyfoki premontrei préposságba temették el. Halála után pedig a trónra II. Béla lépett. II. István uralkodásának megítélése meglehetősen nehéz. Uralkodása elején gyerekkirályként alig ha volt beleszólása az országos ügyekbe. Később teljes mértékben felvállalta apja bel- és külpolitikáját, ami jelentős kudarcokat és konfliktusokat eredményezett. Uralkodásáról főleg az álmoság krónikásai számolnak be, és így nem meglepő, hogy elég negatív képet festenek róla. A király indulatos volt, emberei tanácsa nélkül cselekedett, írja róla a magyar krónika. Sokszor hiú önteltséggel vádolják őt a források. A király úgy gondolta, hogy megfontoltságában Salamonnal, bátorságában Sámsonnal, vakmerőségében Dáviddal volt egyenlő, pedig nem volt egyenlő velük. Mindezek a negatívumok ellenére uralkodása megteremtette Magyarország számára a továbblépés lehetőségét.
Beszéljünk most arról, hogy milyen épített örökség kötető II. István király uralkodásához.
Második István apjához hasonlóan nem volt egy bőkezően adakozó uralkodó, és talán ennek is köszönhető, hogy az egyházi források elég szükszavúan beszélnek róla. Az ő nevéhez köthető épített örökség is vitatható. Talán a várhegyfoki Szent István vértanúról elnevezett premordrai prépostság lehet az egyetlen olyan építkezés, amit valamilyen módon az ő nevéhez köthetünk. Ennek a prépostságnak az alapítási körülményei ismeretlenek. Mindenképpen királyi alapítás valószínű, mert az esztergomi érsekség alá tartozott. Viszont bizonytalan, hogy II. István király alapította 1130 körül, és Herbert apát küldött T.L. Vábor szerzeteseket, mert nem állnak rendelkezésünkre hiteles források, de az is lehet, hogy alapítójaként inkább III. Béla királyra kell gondolnunk, aki ezekben az években kezdett ugyancsak francia eredetű cisztercieknek monostorokat alapítani. A várhegyfoki premontrei prépostság halotti megemlékezési könyvét a 12. századba kezdték vezetni. Ebben 7 premontrei apát neve található, az írás formája alapján az 1260-as évek előtti időre tehető. A halott megemlékezési könyvben szereplő 7 apát közül 3 neve a 13. századi forrásokban is előfordul, és így a 12. századra legfeljebb 4 apát maradt. A premontrei apátság legkorábbi hiteles említése 1214-ből származik, a Váradi regisztrumból. Egy 1235-ös forrás 9 monostori filiálát sorol fel, majd egy század végi forrás 12-t. Ez nem jelenti, hogy mind az egészet a monostor szerzetesei népesítették be, de jelzik fontosságát. 1332-1336 között a pápai tizedjegyzék azt mutatja, hogy az országban a legmagasabb jövedelmű szerzetes házak közé tartozó a várhegyfoki apátság. Birtokairól viszont igen kevés adat maradt. Hiteles helyi tevékenysége a 14. század első felében volt a legkiterjedtebb, talán ez emelte annyira magasra a jövedelmét is. Ugyanakkor a 14. században, 14. század második felében a prépostság gyors hanyatlásnak indult. A konvent tagjainak száma lecsökkent, a hiteles helyi feladatokat királyi alkalmazottakra bízták. A 15. században a Vitéz János váradi püspök megkísérelte a prépostságot pápai engedéllyel társas kaptánonná alakítani, de ez csak majd a 15. század végén kálmáncei Domokos püspök érte el. 1556-ban a reformáció hatására a kaptánon viszont megszűnt.
Történész úr, ki volt II. Béla Magyarország következő királya?
II. Béla vagy Vak Béla 1131-ben lett Magyarország királya. Testi fogyatékossága, amelyet önhibáján kívül szerzett, elméletileg alkalmatlanná tették őt uralkodásra. Mégis II. István halála után ő szerezte meg a trónt, és az Árpádház következő királyai tőle származnak. II. Béla Álmos herceg és Preclava orosz hercegnő fia volt. Apja 1104-ben kötött házasságot Sziatoplok, kievi nagyfejedelem lányával, Preclávával. Frigyből 3 gyerek született, Aldehaid 1106 táján, Béla 1108-1110 között, és Hedvig az 1110-es évek vége fele. A gyerekek nevei közül az Aldehaidé viszonylag gyakori volt az Árpádok családjában. Bélái első Béla királyra, a dédapjára emlékeztetett, míg Hedvigé teljesen új volt a dinasztiában. Az új magyar király lánytestvérei a korszokásainak megfelelően fontos szerepet játszottak a szomszédos államok és Magyarország viszonyának alakulásában. Béla idősebb nővére, Aldehaid, az 1120-as évek elején a Premisl dinasztiából származó Szobeszláv felesége lett, aki 1125-ben megszerezte a cseh fejedelem címet. Így Aldehaid 1140-ig, haláláig cseh fejedelemnél lett. Házasságukból 6 gyerek született, Ullászló az Olmusz hercege címet viselte, Mária hercegnő előbb az osztrák őrgróf, majd a bárdeni őrgróf felesége lett, második Szobeszláv követte apját a cseh fejedelmi székben, Ullik herceg szintén Olmusz hercege lett, végül Vencel, aki szintén betölti egy rövid ideig a cseh fejedelmi tisztséget. A jövendőbeli magyar király húga, Hedvig 1132-ben Adalberthez, III. Lipót osztrák őrgróf fiához ment feleségül. Sajnos már 1137-ben megőzve gyűlt, házassága gyerektelen maradt. Viszont ennek a házasságnak később nagyon fontos szerepe lesz Béla trónjának megvédésében.
Mit tudunk az életéről a királya koronázás előtt?
Álmos politikai tevékenysége, pályafutása meglehetősen mozgalmas és kalandos volt, és ez rám nyomta bélyegét családja életére, így Béla életére is. Nem tudjuk, hogy Álmos külföldi útjaira magával vitte családját, vagy csak hívei kísérték el, amikor segítséget próbált szerezni testvére ellen. Ha nem is cipelte magával hozzátartozóit, családja élete akkor is eléggé zaklatott és nyugtalan lehetett, hiszen nem csak Álmosért, hanem önmagukért is aggódniuk kellett. Joggal tarthattak ugyanis attól, hogy a herceg egy-egy vakmerő lépéséért előbb-utóbb nekik is szenvedniük kell. Az események igazolták félelmük indokoltságát. Miután 1115 körül Kálmán király Álmos egy újabb akcióját jósította meg, a szigorú megtorlás nem csak a herceget, hanem annak néhány éves fiát is elérte. Király parancsára nem csak Álmos herceget, de Bélát is megvakítatták. A kegyetlen büntetésnek az volt a célja, hogy a herceget és fiát alkalmatlanná tegye az uralkodásra. A történetet a Magyar Krónika két különböző része eltérően meséli el. Az egyik fejezet, amely egy Kálmán párti szerzőtől származik, Béla megvakítása kapcsán még meg is dicséri Kálmánt, amiért csak megvakítással és nem súlyosabb ítélettel büntette Álmos fiát. Sőt, a büntetés kezdeményezését nem a királynak, hanem tanácsadóinak tulajdonítja. Kálmán Álmos herceg fiát, amíg kisdett Bélát, néhányak tanácsára, elragadva anyja öléből megvakítatta, de minthogy rokonság fűzte hozzá, ezért nem ölette meg őt, hanem csak megfosztotta szeme világától, hogy ne legyen méltó a Szent Király koronájának viselésére. Ezzel szemben egy másik krónika rész, amely az álmosági királyok uralkodása alatt készült, gyűlölettel és haraggal szól Kálmánról és tettéről. A megvakításban a főszerepet Kálmán játszotta, és csak az ítélet végrehajtó jó szívűsége mentette meg Bélát a nagyobb szerencsétlenségtől, hiszen állítólag Kálmán király Béla férfiatlanítására is parancsot adott. Ez a történet nagy valószínűséggel csak a krónikás kitalálása, így akarta sötétebbre festeni Kálmán alakját az utókor előtt. A megvakítás után Álmost az által alapított dömösi préposságba vitték. Minden bizonnyal vele volt családja is, így Béla is. A dömösi papok nem maradtak hálátlanok az egyházuk alapítója iránt, eltartották, segítették, védelmezték a herceget és családját. Így Kálmán uralkodásának utolsó napjaiban, amikor a király parancsot adott Álmos és Béla letartóztatására, sikeresen megakadályozták elhurcolásukat. Második István uralkodásának első éveiben Béla családjával együtt változatlanul Dömösön tartózkodott. Mivel távol estek a politikai élet színpadától, ezért a források sem róla, sem apjáról nem jegyeztek le semmi érdemlegeseget. Egyetlen rövid forrás, a Prozsonyi Krónika említi meg a jövendőbeli királyt. Növekedett a gyermek Kálmán király fiának István uralkodása alatt. 1125 körül a vakherceg újra megpróbálta megszerezni a hatalmat, ismét sikertelenül. Nincs bizonyíték arra, hogy Béla, aki ekkor már 15-17 éves ifjú volt, komoly vagy egyáltalán bármilyen szerepet játszott ebben az összeesküvésben. Viszont apja a bukása és menekülése során, vagy után ő is elhagyta a dömösi préposságot és délfelé futott. Álmossal ellentétben Béla nem hagyja el az országot, hanem embereivel titokban a pécsváradi apátságba rejtőzködött. Erről egy 12. századi oklevél tájékoztat. Második Béla, Álmos herceg említett fia, is megadományozta a monostort. Ő, amidőn a világi dolgok hiánya és testi nyomorúsága szorította, Szent Benedek monostorához menekült. Ott az apát, a szerzetesek és azon hely minden szolgája tisztelettel fogadták, és nem kevés időn keresztül teljes mértékben az egyházi javakból, mind neki magának, mind pedig összes emberének az élelmezéséhez és ruházkodásához szükséges dolgokat megadták. Azután két évnyi idő elteltével a konventtől elbúcsúzott. 1128-1129 fordulóján II. István hírt kapott Béláról, akit halottnak hitt. A király ekkor a udvarába hozatta unokatestvérét, megkérte számára feleségül Ilonát, első úrost szerb nagyzsupán lányát. Majd az ifjú párt Tolnán telepítette le, ahol 1130-ban meg is született első gyermekük Géza, majd 1131 elején második fiúk László is. A krónikaírók szerint II. István azért karolta fel szerencsétlen sorsú rokonát, mert örökösévé akarta tenni. De már láttuk, hogy Istvánnak 1127-től volt kijelölt örököse, Saul, és Bélát csak azért támogatta, mert Kálmán és az álmosság kibékítésével próbálta megszilárdítani saját és Saul helyzetét. II. István halála után az események azonban nem a király akarata szerint alakultak. 1131. április 28-án ugyanis nem Sault koronázták királlyá Székesfehérváron, hanem II. Bélát. koronázás és II. István halála között eltelt csaknem 2 hónap arra utal, hogy Béla hatalomra kerülése nem volt akadálymentes. Tehát meg kellett küzdjön a kijelölt utóddal és táborával. A hatalmi harc részleteit nem ismerjük, viszont tudjuk, hogy Saul nem sokára meg is halt, legalábbis egy török krónika szerint. Könnyen elképzelhető, hogy Saul a hatalmi harcok áldozata lett. De vannak olyan elképzelések is, amely szerint Saul túlélte II. Béla hatalomra kerülését, és majd csak 1138 körül vesztette életét.
Hogyan szilárdította meg hatalmát II. Béla?
Trónra lépésével II. Béla még nem gyűrte le az ellenő szövetkező erőket. De 1131-ben Aradra országos gyűlést hívtak össze, ahol Irona királyné kezdeményezésére leszámoltak azokkal, akiknek részük volt a király megvakítatásában, vagyis a Kálmán párti urakkal. A krónika így mutatja be az eseményeket. Ilona királyné, tanácskozván a királlyal és a hűséges bárokkal, Arad mellett általános országgyűlést hívott össze. Az említett gyűlés napján, midőn a király leült az ország trónjára, fiaival együtt megérkezett a királyné, s a király mellé ült. Majd így szólott: összes híveink, nemesek, idősek és fiatalok, gazdagok és szegények, hallgassatok meg. Minthogy Isten közületek mindenkinek megadta a látás képességét, hallani kívánom, miért fosztottátok meg urunkat, a királyt, szeme világától, és kinek tanácsára történt ez. Fedjétek fel nekem, és e helyen hűségesen álljatok rajtuk bosszút, és miértünk végezzetek velük. A királyné felszólítására az uralkodó hűséges emberei irgalmatlan mészármást vittek végbe azon főemberek között, akiket vádolni vagy elmarasztalni lehetett Béla megvakítása miatt. Ez a gyűlés a király ellenzéke fizikai megsemmisítésének hatékony fórumává vált, 68 világi előkelőt öltek meg, családjukat listába foglalták, birtokaikat elkobozták. Ezzel a lépéssel a király jelentősen megerősítette hatalmát, de belső ellenzékét még nem tudta teljesen legyűrni.
A királyaink voltak utolsó perceiben, a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunkban II. István király uralkodásának utolsó momentumairól beszéltünk. Ugye megnéztük, hogy milyen kapcsolata volt Álmos herceggel, illetve annak fiával, Bélával, és láttuk azt, hogy noha kezdetben a viszony békésnek mutatkozott, 1125 környékén Álmos újra megpróbálta megszerezni a hatalmat, ezért István király előtt a bizánci birodalomban volt kénytelen menekülni. Ugyanakkor láttuk azt is, hogy az országban maradt Bélát István király felkarolta, őt és támogatóit az udvarba hozatta, hiszen azt remélte, hogy ezáltal meg tudja szilárdítani megrendült hatalmát, illetve úgy gondolta, hogy a megbékített herceg és követői támogatni fogják a kijelölt trónörökös Saulnak a trónutódlását. Ezen kívül beszéltünk II. István király halálának a körülményeiről, illetve megpróbáltuk áttekinteni azt, hogy ki volt az új király, II. Béla, Vak Béla, és hogyan szerezte meg a hatalmat, valamint utolsó percekben arról is szó volt, hogy hogyan próbálta hatalmát megszilárdítani Béla, és láttuk, hogy egy meglehetősen kegyetlen megoldást választott ő vagy Ilona királyné, hiszen a Kármán párti előkelőket az aradi országgyűlésen könyörtelenül lemészároltatta. A következő műsorunkban II. Béla uralkodásának további eseményeivel fogunk foglalkozni, illetve megnézzük, hogy milyen épített örökséget hagyott hátra Vak királyunk.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, köszönöm az ismételt meghívást. A Marosvásárhelyi rádió hallgatóitól pedig elköszönök ezáltal, és további jó rádióhallgatást kívánok, viszont hallásra.
Tisztelt hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök a Királyaink voltak műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották, az ismert frekvenciák. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Büttner Múlt Párc Kft. Gyors és hatékony fém megmunkálás a kliens elégtételére. Büttner, az acélformák minőségi szakértője.